Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai két vendégét, Okovács Szilvesztert, az Operaház főigazgatóját, és Zoboki Gábor építészt, az Operaház rekonstrukciójának tervezőjét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy mindketten el tudtak jönni hozzánk, és itt vannak, hiszen március 12-én, hát talán mondhatjuk, hogy egy igencsak hosszú időre elnyúlt felújítás után megnyitja kapuit az Andrássy úti Ybl palota, sőt, hát nem csak egy megnyitója lesz, hanem egy többnapos ünnepi rendezvény sorozat kapcsolódik majd ehhez az újranyitáshoz. Három nappal a megnyitó előtt beszélgetünk, március 9-én, akkor rögzítjük ezt a mostani beszélgetést, úgyhogy adódik is rögtön a nyitó kérdés, hogy minden kész, minden adott ahhoz, hogy megnyíljon az Operaház, mondjuk megtörtént az átadás, átvétel, műszaki.
Ennek van több dimenziója ennek a kérdésnek, hogy ugye mivel vagyunk kész, a épülettel, az ilyen átadás átvételi dokumentációkkal, meg folyamatokkal, vagy esetleg magával a termékkel, úgymond.
Most kezdjük el az épülettel, az épület kész van.
Bár ezt még később vitatnám, mert hogy mégiscsak az, tehát ez pont szerintem egy ilyen lényeges kérdés, hogy mi az, amit most ünneplünk, egy épület újranyitását, vagy egy intézmény visszatérését, mert ezt én ilyen szervesebben látom.
Zoboki Gábor.
Egy épület sosincs kész sajnos, és most is így van. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy operaüzem elinduljon egy ilyen házban, ahol súlyos hónapoknak még el kell telniük.
És ez most érzékelhető.
Nem, minden fizikailag jelen van. De ahhoz, hogy szellemileg megtöltődjék egy ilyen épület, ahhoz még vissza kell találni mindenkinek a saját irodájába. Az a pár áramszünet, ami naponta megtörténik, az rendkívüli módon, ahogy még beállítodnak az gépek, ahogy a vezérlések elindulnak, egy teljes új színpadgépészet indul el, a régi kollégák, akik ebbe a házba ügyeltek, egy teljesen más technikai háttérrel.
De ez egy tanulási folyamat?
Hát paralel úgy, hogy valóban vannak fizikai munkák is még, és ez nyilvánvalóan ennek az igen bonyolult programalkotási, költségvetési, közbeszerzési hacacárének is betudható. De kétségtelen, hogyha összevetjük a nemzetközi példákat, akkor sok olyan példát tudnék mondani, ahol az erre ház szánt építési idő az több általában különböző helyeken a világban. Nekünk volt egy nagy váltásunk akkor, amikor elindultunk még Covid előtt, hogy mi egy korszerűsítést szeretünk volna ebben a házban csinálni. És aztán azt gondolom, hogy meggyőztük egymást a Szilveszterrel, hogy egy ilyen patinás érték, amit ez a ház tud, a 19. század utolsó évtizedeiből. Itt valószínűleg egy elképesztő ellentmondás feszül, egy operaüzem és egy tanúépület-szerű műemlék felújítása között. Hiszen egy művész, aki a balett színpadon táncol, annak 10-15 éve van, amikor a csúcson lehet. Egy ilyen felújítás nem teheti tönkre ezeknek a karriereknek a sorsát. Tehát ez egy óriási dilemma volt, hogy mikor lehet megtenni azt. Covid tény, hogy segített, mert valószínűleg nem is tudtunk volna végigjátszani. De ez a dilemma, ez mindig megvan, hogy mikor rakunk össze egy teljes műemléki rekonstrukciót, ami 138 évvel tekeri vissza az időkerekét, és minden olyan dolgot, amit azóta a ház megkapott technológiailag, szerkezetileg, azokat visszabontva a gyönyörű műemléki falak közé egy 21. századi technológiát berakunk.
Hát ezért gondolom, hogy nem csak egymást kellett meggyőzniük, hanem hát azért ez nagyon más költségvetési forgatókönyve van egy korszerűsítésnek, egy ilyen felújításnak, amiben először gondolkodtak, és aztán utána egy teljes körű műemléki rekonstrukciónak. Hát azért hallottunk itt különböző számokat, hogy amiről indult, és ahova most eljutott a projektnek az összköltsége.
Igen, hogyha szabad reagálni pár dologra, természetesen van egy intő példa előttünk, a berlini Staatsoper, az Unter den Linden lévő színház példája, amelyik 8 évig újult meg, és az operánál egy félmérettel kisebb színházról van szó.
Tegyük az zárójelbe, lehet, hogy nem minden hallgató tudja, hogy most ugye ez majdnem 5 év volt, mert 2017 nyarán állt le az opera, és most ugye 2022 márciusát írjuk, tehát ez
négy és fél év. Valóban. de ott mondjuk csináltak egy 118 méter hosszú folyosót a föld alá. Meg az is igaz, hogy az Elbphilharmonit is rettentő sokáig csináltak. Érdekes, ilyen német példáink vannak leginkább, pedig az ember azt gondolná, hogy ott aztán tényleg feszes tempó van, és mindenféle megkötés, de az tényleg igaz, amit Gábor mond, hogy egy ilyen, vagy amit lehet, hogy pont nem mondott, de biztos mondana, tehát, hogy egyrészt Ibn Miklósnak nem voltak meg a tervrajzai, csomó minden hiányzott, és amit időnként a sajtóban úgy éreztem szemünkre vetnek, hogy de hát ezt miért nem lehetett felkészült ebben elindítani, hát nem lehetett a házat szétverni, úgyhogy a nézők benne vannak. Tehát, hogy a falat kutassanak, meg ilyesmi. A nézők azt is zokon vették, hogy a ház digitális modelljét elkészítettük 17 tavaszán, és az épületben feltűntek olyan A4-es lapok, amelyeken egy ilyen pepita ábra volt, ami a különböző szintmérésekhez szükséges lokációs pont volt. Még azt is a nézők zokon vették, igazuk volt, egy operázba jöttek, és nem akartak egy ilyen mérés közepébe csöppenni. Szóval, hogy úgy indultunk neki, hogy egy teljes felújításhoz nem volt meg elég információnk. De nyilván, amire Gábor, mint a vezető építész a projektnek célzott, hogy egymást hogy győztük meg, hát ugye ez azért volt, ez tűz és víz is. Hogy emlennék őszinték, hogyha nem említenénk ezt, vagy érintenénk, tehát egy építész az épületben nyilván azt látja, hogy mit lehetne ebből még kihozni, és ha már megállt, akkor gyerünk neki. Az operisták meg azt látják, hogy
hát játszani hogy, akarnak, hogy, és minél előbb akarnak játszani.
Inkább állványok között játszunk, vagy a tetőn simán dolgozzanak, de hadd menjünk tovább. És hát ennek a összebékítése úgy szóval lehetetlen, illetve csak úgy ment, hogyha közben az Eiffel is elkészült, az is kicsit késett. Szóval volt gond elég, de az építészeknek is volt gondja, tehát ez nem csak mi problémánk volt. Egész egyszerűen nehéz egy ilyen házat megcsinálni, és a projektnek nem csak ez volt a része, hanem a mellette lévő 10 szintes üzemházunk is, ezt se szabad elfelejteni, hogy itt azért van egy másik projektterem is, még nincs kész, de része a projektnek. Szóval, hogy valóban nagy munka végefele tartunk, és hát nyilván az lenne a cél, és ilyen értelemben tudok végül is abszolút belenyugodni ebbe az egész, ami történt, hogy akkor most legyen az a nullpont, amikor átmegyünk és bécsi metodikát követünk majd, tehát, hogy innentől nem hagyjuk lerohadni az épületet, hanem, mert akkor meg kéne vele megint állni, és Bécs nem állt meg 65 éve, vagy 67 éve.
Így van.
Tehát, hogy akkor mostantól egy olyan rendszeres karbantartás, egy olyan folyamatos építészeti, vagy mit tudom én, 3-5 évenkénti építészeti gondosság, olyan hosszú nyarakon, ami többet ezt nem teszi szükségesen, mi most történt.
Az, hogy ennyi ideig tartott a teljes rekonstrukció, az azért arra is visszavezethető, hogy nem nagyon akartak semmiben kompromisszumot kötni, vagy elengedni bármit is, mert azért én azt olvastam, hogy egészen fantasztikus kitételeket vagy számokat lehetett olvasni, hogy például csak a Lotz Károly freskó több embernek a fél éves munkája volt, az operaházi Csillár felújításán 3 ember dolgozott 2 éven keresztül, a nagyfüggönyt Angliában lehetett csak megvarni, mert ott volt erre lehetőség, vagy ott volt erre megfelelő adottság, tehát hogy a minőségre és a kérlelhetetlen minőségre való törekvés is közrejátszott mindebben?
Nézze, egy építész nyilvánvalóan, hogyha nem érdekelt egyéb feltételekben, akkor maximumra tör. Ez azt gondolom, hogy ez egy orvosnál is így van, mikor megy a műtőbe, és így van valószínűleg egy tanárnál is, hogy a tehetséges nebulók szempárját látja. Nem hiszem, hogy ebben ez egy különleges beruházás lett volna, de tény, hogy nagyon nehezen értettük meg, hogy egy ilyen dolgot egyszer 100 évben meg kell csinálni. És az is talán egy Bécssel való összevetésben fontos látni, hogy Bécs 1955-ben nyílt újra egy szétbombázott ház. Ez a ház viszont 138 éve. És a beavatkozások azok nem előre vitték a házat, hanem vissza, és a 80 és 84 közötti felújítás is egy olyan technológiai körülményrendszert teremtett, ami már az opera üzemet, nem csak a műemléket kínoszta meg. Ez talán az egyik magyarázat. A másik az viszont nagyon fontos megérteni. Tehát 9 hölgy nem csinálja azt meg egy hónap alatt, amit egy hölgy 9 hónap alatt. Nincs Magyarországon effektíve annyi restaurátor, ma sajnos, akiket egy Lotz értékű szekkora rá lehetne engedni. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy egy ilyen teret fölállványozni, hogy a Lotz freskot lássuk, amit csak másfél éve tudtunk látni, ahhoz 3 hónapon keresztül kell behordani a nézőközönség által használt ajtókon csak az alumínium állványt, hogy oda menjünk. Na most maga szerint hogy lehet beárazni egy beruházást úgy, hogy még egy daru se viszi föl a restaurátort vagy az építészt a Lotz freskóhoz. Tehát itt azért a zsáknak sok vége be van kötve. És ez most nem védőbeszéd, hanem ez a világon mindenütt így van. Kap az ember egy felmérést, ahol a felületeket látja, de hogy mi van a felületek magot, arról semmit nem tud. És amikor azt mondják, hogy
meglepetések is?
Hát rengeteg meglepetés, talán erről Szilveszter még inkább tud beszélni, de az operaház egy rendkívül ravasz ház. És ugye, mint az eklektika általában, úgy viselkedik kívülről, hogy az ember gyanakszik, hogy mi van mögötte, de sokszor az van, hogy nem az van mögötte. És az a szerkezeti elem az nem ott van, és nem akkora. És mivel ezek a tervek nem állnak rendelkezésre, és az ember nem tud belebontani egy házba, miközben a közönségben van, nyilvánvalóan az egy ilyen munka, azzal kellene kezdődjen, hogyha egy antivilágban élnénk, hogy először felmérjük, utána feltárjuk. Az operaházban ezres nagyságrendű feltárás van, gondolják el 5-6 alkalommal átfestették az épületet, tehát egyáltalán a színeket megtalálni, az is egy önálló restaurátori tevékenység.
Magyarán... Mihez tudtak egyébként visszanyúlni, mert ugye Ibl eredeti tervei, ahogy elhangzott, nem állnak rendelkezésre. Sőt, még ha jól tudom, akkor feljegyzések sincsenek nagyon ezzel
kapcsolatosan. Rengeteg anyag van azért, mert az Ibl ugye 11 évig dolgozott ezen a házon. Ugye Podmanicki Báró, én szeretem őt emlegetni, mert ő volt az Okovács Szilveszter, aki létrehozta a közmunkák tanácsát, meg elkezdett a miniszterelnökkel hancúrozni, hogy épüljön meg az Andrássy út, utána nyomta az Ibl hátát 11 éven át, hogy ez a ház megépül, és kiverte a költségvetést, akkor is egy 2 milliós büdzsével indultak, és 3 millió forint fölött végeztek, úgyhogy Bécsből kapták a pénzt, és ő volt az első intendáns. Magyarán ez akkor sem ment könnyedén, és tervpályázatok, és nyilván óriási kritikák, hát Kárpát-medencében ez hozzá vagyunk szokva, hogy egy olyan elképesztő ellenáram is volt nyilvánvalóan annak idején, hogy ezt mi tulajdonképpen csak megörököltük. Ebben a házban annyi öröm és boldogság és gyönyörűség van, de elképesztő sztorik is.
Egyébként, bocsánat, nem vagyok, nyilván nem vagyok Podmanicki, ez egy barokkos túlzás, de vagy neoreneszánsz, hogy a házhoz is stílusban illjünk, de Podmanicki Báró választotta ki végül a helyszínt, személyesen, tehát amikor már végképp úgy tűnt, hogy mocsárba fullad az egész helykiválasztási mizéria is, akkor ő egész egyszerűen azt mondta, hogy akkor itt lesz, és akkor megvetette azt a telket, amiről egyébként ő maga azt mondta, hogy ha arra a környékre megyek, revolvert viszek magammal.
Ez egy Hajós utca, nem tudom, tudod, mert a Hajós legények...
A matrózok onnan
jártak, igen.
De valójában...
Mennyit változott azóta Budapest?
De valójában Podmanicki azért is lett az első intendáns, mert hogy valóban a császártól kapott összegnek közel a kétszeresére volt szükség, és Budapest adta oda azt a pénzt. És akkor volt az a kikötés, hogy ugye magyar technológia, magyar anyag és magyar mesterek legyenek jelen. Úgyhogy ez egy nagyon szép eszme kapcsán épült ház, és ezek után csak majd Gábor a sztorikra célzott, ezek után még képesek voltak arra, ami eleink, hogy mégis a császár által félig meddig finanszírozott, és a császár által a megnyitón is, meg később is többször meglátogatott intézmény falai között még majdnem 30 évig nem engedtek német szót elhangozni. abban a városban, ahol mindenki beszélt németül. Tehát hogy ezek nagyon, nagyon kemény sztorik, de ez az egésznek ugye csak a habos felszíne, valójában meg tényleg ott van egy hatalmas épülettömb, amelyben az volt az eredeti szándék is, hogy a gépészeti része, az energia, a klimatizálás megvalósuljon, és hát gyakorlatilag ezt úgy kellett megcsinálni, hogy senki nem tudta, hogy mi merre fut. Még ha jól emlékszem, még a 80-84-es tervek se voltak meg.
De azok rendelkezésre álltak.
Amit most Szilveszter mondott, ehhez hadd kapcsolódjak, hogy a korszerűség, a korszerűség igénye, az a korhűséggel és a korhűség igényével összeegyezthető volt most?
Nem nyilvánvaló. Ez most ugye ez a legnehezebb szerintem egy mérnöknek, amikor műemlékkel foglalkozik, hogy mi elmondhatjuk azt, hogy ebből nem csak egy kiváló építész volt, hanem a kor akkori legmodernebb színház technológiai megoldásait hozta el a házba, ami egy az építészségnek jobb agyfélteke, bal agyfélteke kettőségét tökéletesen képviseli, hiszen itt nem csak konstruálni kell, hanem álmodni. De most az Ebülben ez szerintem egy csoda, és ezért egy óriási példakép, mert az építészek vagy művészek, vagy mérnökök. Azt a felét kell mindig az embernek egy életen át fejleszteni, ami ez nem ér. De az Ebülben ez a kettőség megvolt. Ezért amikor a Ring Theater 3 évvel a mi házunk 84-es megnyitása előtt leégett, akkor pont Podmanicki báró küldte Bécsbe, hogy ezt a bizonyos aszfalaja rendszert, amiről már talán hallottak a hallgatók, ezt a bizonyos biztonsági rendszert beépítsük, és így került ide be az első vasfüggöny, hiszen a Ring Theaterben úgy indult el ez az 500 főt elvesztő hatalmas színházi tragédia, ami a modern színház történet legnagyobb színházi tragédiája, hogy a színpad gyullad be, olajos emelők, gázvilágítás, nincs menekítési jelző, a közönség egymást taposta össze, lényegében egy fa színház pillanatok alatt leéget.
Befelé nyíló ajtókkal.
Befelé nyíló ajtókkal, tűzjelzés nélkül, úgyhogy ha a gázvilágítást elcsavarta az ember, ugye ne felejtsük el, ez a ház is 11 évig gázvilágítással működött, pedig már a Garnier Opera 1875-ben, akkor már Edison már túl volt az elektromos égőn, így indult el.
Hát na így most is vacillált, mert a színpad most lett, és akkor a...
Csak a csacsillár, meg csak a nézőtér volt gázas, így van. Tehát, hogy ez a ház akkor is a legkorszerűbb ház volt, és ma is kimerem jelenteni, ez lehet, hogy durva mondat, bejártuk a Szilveszterrel azért a világot, és sok operaházat láttunk, de most az, ami kibontakozott, és ez most nem az én munkámról szól, hanem arról, hogy ez a ház mit tud. Egy olyan pompázatos térsor nyílik most meg az emberek előtt, aminek nem lesz párja Európában, és az a technológia, amit pedig be tudtunk rakni a színpadra, az szintén párját fogja ritkítani. Na most, hogy ezt miért Magyarországon...
Ez mondjuk a műemlékvédelem, vagy a korhűség szempontjaival nem lesz ellentétes? Gondolok itt arra, hogy itt azért klimatizálni kellett, különböző elektromos vezetékeket kellett nyilván úgy alkalmazni, ahogy azt annak idején nem alkalmazhatták. Lift épült, hát amit nem is tudom, hogy a műemlékvédelem könnyen rábólintott például.
Nem, és liftekre. A Szilveszter se, de ugyan a másik oldalról meg van a Gyajró Puni, ahol meg azt mondják, hogy a kodaimentesítés a házat.
De nem liftelelés voltam, bocsánat, hanem ezek költségvetési tételek. Egy lift beépítése azt jelentette, hogy le kellett bontani egy teljes lépcsőháznak a belső torsóterét, vagy hogyan mondjátok?
Torsóterét és a lépcsőkarokat, amin addig mentünk.
És a lépcsőkarokat, ez egy hatalmas munka, következésképp sokáig tart és sokba kerül. Tehát itt ezeken voltak viták, hogy ugyanazt az összeget még hogyan gondoltuk volna elkölteni, de nyilván az csak jó, hogyha egyel több lift van. Tehát végül így épült meg. Én most már ezt mondom... Most tényleg az a feladatunk, hogy ezt a házat belakjuk, mert valóban szeretnénk benne játszani, mi hamarabb akartunk benne játszani, és nincs meg az a kényelem, ami mondjuk 84-ben megvolt, hogy júniusban akusztikai próbát tartottak a színpadon, és szeptemberben volt a megnyitás. Ez most nincs meg, de igyekszünk mégis valahogy megugrani a szintet.
Zoboki Gábor azt mondja, hogy az eredeti állapot helyreállítása volt a cél, ez lebegett a szemük előtt, és kivenni a házból azt, ami eredetileg nem volt ott. Ugye, ha jól emlékszem, utalt az 1980 körüli felújításra, de hát korábban már volt két felújítás, egy még az első világháború előtt, ha jól emlékszem, és egy meg 1946-ban, tehát a második világháború után. Ott nagyon sok minden oda került, vagy rosszul került oda, ami az eredeti Ebül koncepcióban nem volt, és amit most sikerült úgymond kivenni?
Voltak intendánsok, akik nyilvánvalóan jó szándékkal próbáltak építészeket rávenni arra, hogy ezt vagy azt csinálják. Mi közöttünk is a programalkotás azért legalább egy fél évig tartott, míg ezeket az elemeket végigbeszéltük pontról pontra. Na most, amikor azt mondja egy intendáns, hogy 200 székkel legyél olyan kedves, tegyél be többet a nézőtérre.
Ez ugye a 12-es.
Ez a 12-es felújítás, és hogyha ő azt mondja, hogy az 1000 főt 1200-ra növeld meg, akkor nyilvánvalóan egy építész, amikor felesküdött erre a munkára, akkor azt megcsinálja. De ennek van ára. Az az ára, hogy azt az eredeti képletet, építészeti képletet, ahol mind az árok, mind pedig a széksoroknak a kialakítása megvolt, azt átalakította. Na most az a nagy dilemma.
Bocsásson meg, ez a 200 szék most kikerült.
Hát most a szíveszer jó voltából kikerült, ami nyilván egy érvágás egyik oldalon, a másik oldalon meg azt állítom, hogy akusztikailag ez az a tér, amiben Ferenc József meghallgathatta ezt a szerencsétlen bánkbánk
884 eredeti Ibl palotában, tehát az eredeti operában Ibl tervei szerint is 900 férőhely volt.
Sajnos nem, mert a sortávolság az sokkal kisebb volt, és ez is nagyon érdekes, képzelje el, hogy az eredeti tékendre székek, amik nádazva voltak, azokat már 21 évvel Ibl Miklós megnyitója után kiszedték, mert már akkor úgy döntöttek, hogy nekik sokkal praktikusabb elrendezési, nézőtér elrendezési lehetőségeik vannak, és így meg tudták növelni már akkor a nézőszámot. Olyan ázsiója volt akkor az operának ebben a városban, bár voltak különféle korszak, ugye a Mahler korszak nem, hiába nőtt ész nélkül a repertoár, a közönség nem volt, nem a Nürnbergi mesterdalnokok, azt hiszem premier 45-en ültek bent, tehát hogy ez az egész operatörténetünk egy kicsit fura, de mindegy, hogy mi történt az elmúlt 138 évben, azt gondolom, hogy ez a döntés közösen született meg, hogy érdemes lenne egy tanúépületet Magyarországon meghagyni, hiszen ha egy olasz palazzót újít fel az ember, akkor érdekes módon nem az eredeti állapotot várják tőle vissza, ezt most Rómában tapasztalom egy munka kapcsán. Magyarországon azt gondolom, mivel a világháború és egy eltelt 60-70 év más gondolatiságú kor, az nyilván sokkal bátrabban nyúlt ezekhez a műemlékekhez, mint mondjuk Rómában. Tehát nem véletlen, hogy 500 éves falak között tudok Rómába sétálni, és ennek az operaháznak az átalakítását nyilván mindenkor, és valahol az építészet, de gondolom a zeneművészet is, valahol egy társadalmi hangulatot, létet, eszmét fejez ki. Én azt gondolom, hogy egy olyan városban, ahol nagyon kevés az eredeti épület ebből a korból, ami úgy néz ki, mint akkor, ez pont az operaháznál, és az opera műfajnak, mint rajongója mondom, én azt gondolom, hogy beülni ebbe a térbe és meghallgatni a Traviátát dupla élmény, mint egy moziba, ahol hangszoron keresztül szól. Tehát ez az opera műfajához véleményem szerint hozzátartozik, hogy milyen térben, milyen minőségű térben hallgatja az a fiatalember, akit oda akarunk láncolni 50 évre hoz a székhez.
Ókvác Szilveszterhez szeretett volna valamit az imént hozzá.
Ja, persze, két nagybeszédű vendége van most önnek, tehát bármihez szívesen hozzáteszek bármit. Opera kapcsán végképp. Igen, tehát valóban nem egyszerű eldönteni azt, hogy egy operaház mikor korszerű, mikor nem. Tehát itt például, ahogy mondtam, a Podmanicki terekválasztás determinálta az operaház alakját. Fura, de amikor Podmanicki azt mondta, hogy már pedig itt lesz, nem hiszem, hogy tudta, hogy oldalszínpad vagy hátsó színpad az micsoda, de ezzel eldöntött, hogy oldalszínpad már pedig nem lesz. És hiába először még kicsit tágabban, meg alacsonyabban épültek köré házak, de aztán ez lett, ami lett, és ez behatárolta, hogy az operázzal mit lehet kezdeni. Tehát itt csak hátsó színpad tud működni, ami nem korszerű, mert ha most építenének zöldmezősen egy operaházat, akkor biztos lenne oldalszínpad, a oldalra el lehet tolni a díszletet, és akkor kész vagyunk. Most ez itt nem adatott meg, de az az aszfaleje rendszer, amit Gábor is említett, az egy döbbenetesen korszerű rendszer volt viszont, és most, amikor a felújítás elkezdése előtt tényleg bejártunk egy csomó operaházat, csak arra tudtunk a végén visszatérni, hogy nem akarunk mást, az Ibl struktúra szerint csináljuk meg, csak legyen gyorsabb, hangtalanabb, esetleg egy-két kunstot még tudjon, de ugyanaz a utcarendszer, pódiumrendszer van, mint Iblő korában, és hogyha mondjuk a most éjjelre visszagondolok, amit ott a színpadon tölthettem, hogy beüzemeljük a színpadgépészetet, az azt jelentette, hogy ott álltam, és lement mellettem 17 méterre egy hatalmas 3x 12 méteres vasdarab, és azt néztem, hogy ez Iblő korában ugyanígy lement olajos eszközökkel, lehet, hogy hangosabb volt picit, meg lassabb, de hogy ez hihetetlen, hogy ezt abban a korban meg tudták csinálni.
Akkor a korhűség megvan. Nekem ez a 200 szék motoszkál még a fejemben, amit ugye 1912-ben szó volt a hírek előtt erről, hogy 1912-ben ez bekerült plusz tételként az Iblő palotába, most pedig ez kikerült az operaházból. De ez a 200 szék, ez egyébként annak idején, ott a 10-es években ez azt jelentette, ez a plusz 200 szék, erre azért lehetett szükség, mert hogy az opera akkor úgymond rajongott műfaj volt? Tehát, hogy mind többen akartak operába menni, és
bocsánat,
operába járni?
Zoltán, már az előző részben is arra gondoltam, hogy azt hiszem, ezt akartam hozzátenni, csak persze mire rám került a sor, elfelejtettem, hogy ezt a 200 széket rögtön tisztázzuk, mert a rádióhallgató még azt gondolja, hogy van egy auditorium, egy adott nézőtéri keret, és akkor abba valaki implementálta a 200 széket, ezek az 12-ben egy fél évig tartó felújítás során, jó, de nem volt közbeszerzés, hanem az volt, hogy Bánfik Róf országnyi legnagyobb földesúraként megszerezte a kormánytól a támogatást, így egy az egybe, aztán azonnal megcsinálta, akivel akartam, egy Szai Istvánnal, egy fiatal mérnökkel. Na mindegy, de ez se így történt, hanem a zenekari ákot betolták hozzá a színpad alá. Tehát szereztek hozzá plusz helyet. És most mi sem azt csináltuk, hogy kivettünk 200 széket.
Megint az akusztika rovására ment,
ja, abszolút. Meg a zenekari férőhelyek rovására. De mi sem azt jelentük most, hogy kivettünk készletét, és akkor nem tudom, valakik a lábukat ki tudják nyújtani. Nem erről van szó, hanem visszahúztuk a zenekari árkot az eredeti helyére, ezért tűnt el 200 szék. Nem azért, mert ki akartuk venni, hanem a zenekari árok visszaállításához, és a Wagner meg Strauss játszáshoz, egyáltalán az akusztikai viszonyok helyállításához erre szükség volt. Tehát ez az oka.
Uh-huh. Az Oboki Gábor?
A páholyokban ugye hatan tudtak leülni, még ilyen kerevetek is voltak hátul. Most ezt még lehet bővíteni nyilván, csak a korszerű opera játszáshoz véleményem szerint a láthatóság és a hallhatóság hozzátartozik. Ez azt jelenti, hogy elől hárman ültek, ami még az ivararány szempontjából sem ideális. Most karfás székeket kapnak a nézők, rendes, a sortávolság is megnőtt a földszinten, a páholyokban ketten.
Most esetleg meg akusztika vagy hangzás szempontjából gondolom, szintén nem mindegy, hogy milyen szék van. Ugye én valahol azt olvastam, hogy ezek a klasszikus nádfonatú székek a legjobbak akusztikailag.
Hiszen a kárpit az az ellensége a lecsengésnek. Tehát a lecsengés az nem a visszhang, a lecsengés a...
A kárpitból volt bőven azért az operáció.
Persze, mert mindenki úgy érezte, hogy, és ez az eredeti állapotban is így volt, hogy kárpittal ki kell bélelni egy ilyen teret. És akkor ez az akusztika téma, hogy a Bostoni szimfonikus terem 1900-ban volt az első tervezett, akusztikailag tervezett tér. Tehát Iblő Miklós kánonokból rajzolta össze. Én ezt be tudom mutatni, mert én elemeztem a Scalának, az összes német operaháznak, meg az olasz csizmának az összes nézőterét és zenekari arányát, és nagyon világosan kiderült, hogy a budapesti ároknak a szája, ahol a zenei hang kijön, ugye a zenekar jelentős része azért bent muzsikált sokkal mélyebben, mint ma az előszínpad alatt, azt jelenti, hogy nálunk volt a legszűkebb az árok. És amikor valaki méretezett egy színpadnyílást, illetve egy színpadnyílás magasságot, akkor nyilván ezekből a kánonokból dolgozott. Tehát nem mértek akusztikát, de ma, amikor beül egy Dixieland Band egy zenekari árokban, urambocsá, bejön egy jazz opera, vagy egy musical, vagy egy Thomas Addis darab, amit most már játszunk Magyarországon is, új hangszercsoportok jelennek meg, tehát a műfaj közben fejlődik. Csak ha az utolsó, a 19. század utolsó 50 évének megnézzük a zenekari fejlődését, akkor a 40-50-es hangszerszámból egyszer csak ugye az elektrában 107 hangszer van. Na most az pont kétszer annyi ember, ami nem fér el abban az árokban. Tehát pont ellene ment ez a fajta beavatkozás 912-ben, és akkor már az elektra kész volt 905-ben, hogy ezt kulturális vagy opera kultúra szempontból hogy értékeljük most, arról lehet szerintem filozófia széket írni, de az opera volt, bocsánat, és abban az a tér, véleményem szerint, és az a funkció, ahol egy polgárosodó Budapest ki tudott nyílni, és az egyik ember a másikra rá tudott nézni, kezet tudott fogni, uram bocsá, megtalálta a párját. Tehát ezek voltak a korabeli Facebook lehetőségek, hogy az ember bejött az operába, páholyt vett, és lényegében megtalálta azokat az embereket, barátait, üzlettársait, amit csak az operában lehetett megtenni. Tehát véleményem szerint ez az ázsiója az operának, hogy az operában ott kellett lenni, amikor valakivel akartam találkozni, az nyilvánvalóan automatikusan adódik, hogy minél több embert el kell helyezni. De ha ma valaki leül ezeknek a páholyoknak az első sorába, és hárman megpróbálnak egy karfát nélküli zsámolyon ülve végighallgatni egy előadást, véleményem szerint ezt a 21. század második évtizedében nem nagyon lehet megtenni.
Most azért az jutott eszembe, amit Zoboki Gábor mondott, hogy és visszagondolva mondjuk az opera, meg a magyarországi operajátszás történetére, és kifejezetten az Iblu-palotára, akkor azért mondhatjuk azt, hogy azért a társadalmi státusz és az opera nézés, vagy az opera látogatás azért az összekapcsolódott, és talán még most is összekapcsolódik?
Hát ez biztosan így van. Például a Megyeszaiék féle átalakítás során megnyitottak lent egy alsó ruhatárat, ami addig, tehát 28 éven keresztül, 27 éven keresztül, az egy cserédváró volt. Tehát a kocsisok és a cserédek várták ott az ő uraikat. Nem volt arra szükség. Aztán később szükség lett, amikor már a polgárok is jártak, azért úgy kell elképzelni, egy opera bérlet az 1530 éve, Máfia alatt aztán végképp ott voltak újabb gondolatok is, az úgy nézett ki, hogy mondjuk volt 50 előadás benne. Az azt jelentette, hogy abban a szezonban, vagy minden héten, vagy minden héten kétszer, meghatározott napokon az illető operába ment. Nem a darabot nézte föltétlenül, hanem neki keddi és szombati bérlete volt. De minden héten, hiszen ugye valóban nem volt más társadalmi érintkezési forma. Budapesten nem volt ekkora tér. Tehát érdemes elgondolni, volt a Vigadó, rendben van, de azon kívül, és erről egyszer írtam egy cikket, mert érdekesnek találtam a témát, hogy még 1948-ban a két baloldali párt egyesülése is az operaházban zajlik. Mert akkor még az Erkez, az akkori Városi Színház még nincs teljesen állami kézben, és ez az a tér, hát egyrészt nagyon szép, tehát a kommunisták is szerettek fellolni a lépcsőn, tehát ez azonnal tetszett nekik. Számos kép van Rákosiról, van olyan, hogy a Rákosi felesége is Kádár a proszcénium páholyban, tehát ezt mindenki szerette azért ezt a pompát birtokba venni.
Meg a páholyt és az operában. A
páholyt is, meg az egész auditoriumot, és ez egy rendezvénytérnek is. Ugye, ráadásul nem kapott találatot a háborúban, könnyű volt benne utána szinte azonnal bármit megrendezni. Úgyhogy igen, ezek messze vezetnek, csak még azt akartam hozzátenni, és kicsit szerepet is cseréltünk Gábor opera filozofálni, meg most akkor akusztikázok kicsit. Amit ön kérdezett a nádfonatos székről, teljesen azért nem álltam bele magamat, csak annyiban, hogy most nyilván nem nádfonat van, hanem egy szépen kipárnázott tényleg klassz szék, aminek már nem csapódik fel, nem csapódik le az ülőlapja. Ugye az eddig úgy volt, hogy vettem, aki hozzáért egy üres üléshez, és akkor az lezúgott, és nem lehetett hallani. Most ez éppenséggel egy liftes szép rendszerre fölzáródik. Magyarán, hogyha ül rajta néző, akkor a néző takarja magát ezt a szövetet. Ha pedig nem ül rajta senki, akkor egy faborítású ülőlap fonákot lát, azon meg az egy kemény felület, azon meg az akusztika teljesen jól érzi magát. Úgyhogy valójában a mostani szék szerintem ugyanazt tudja, mint a nádfonatú, tehát hogy ilyen értelemben se kell tőle félni.
Ha már székekről és a nézőtérről beszélgettünk, akkor azért az is érdekes volt számomra, azt olvastam, hogy lesznek előre kialakított állóhelyek a megnyíló operaházban. Nem furcsa ez az operában oldalt állva nézni a Traviátát?
Hát megint én, mint opera rajongó, hogy mondjam, mert nyilván Szilveszternek is megvannak a fiatalkori emlékei ehhez a házhoz, és mindig a legfőső emelet, hogyha most a
Verdi... Ez legfölül lesz ennek az állóhelyek?
Ez a harmadik emeleten igen. Van, igen, ami egy pompázatos térsor, tehát ugye az olasz operázakat az jellemzi, hogy a mennyezetig emeletek vannak. És a régi Burgtheater mintája, és a Semper Oper mintája jelentette, hát ez a két színház nem vethető össze a mi Ibülli remek művünkkel, hogy a legfőső emeletet megemelte a mester, ami annyit jelent, hogy itt is 5-6 sorban lehetett ülni. Most egy patkó alakban, ha nagyon föntül a közönség oldalt, akkor lényegében semmit nem lehet látni. De most én nem emlékszem gyerekkoromban, hogy valaha ültek volna azokon az oldalsó székeken, amik szinte teljesen előre mennek a proszkénéhez, és az igata világon semmit nem lehetett látni, csak becsukott szemmel zenét hallgatni, ami lehet, hogy az osvát székely korszakban Simándival egy csoda lehetett Klempererrel zárókban, de ma ez megint nem várhatom el egy opera látogatótól, hogy így élje végig azt az operaadást, ami most sokkal inkább a látványra és a színészi hát játékra koncentrál, ugye, mint korábban, mert ezt is mondjuk
ez
el.
Ez a vizualitásnak az, nem tudom, lehet, hogy évezrede, de mondjuk legalábbis évszázada készül lenni. Tehát ott, hogy beengedtek három darab festett lógót a három felvonás alatt ezeket fölváltva, tulajdonképpen elég volt, hogyha ki nyújtotta a nyakát, az illető nyilván akkor rögzítette, hogy akkor most ez 30 percig a díszlet, és ennyi. De most olyan korszerű világítással élünk, vannak különböző videótechnikai megoldások, mi is alkalmazunk ilyet a Hunyadiban, de számos darabban. Tehát ma már enélkül nincsen a forgó, stb. A díszletek is mások, tehát ma már ezt a vizuális kiszolgálást meg kell adni a nézőnek, a néző pedig, ha már megvett egyet, akkor olyan látni akarja, és tényleg ez egy nagyszerű gondolat volt, hogy itt is lehetne még két páholysor, és akkor nem az lenne, hogy csak második emeletünk van, hanem lehetne, mit tudom én, 5-6, túl az, hogy ugye Ibülnek lejjebb kell skalpolni a házát közben. De hogy van egy olyan mély harmadik emelet, amelyiknek most alaposan föl van futtatva a szemközti oldala a tele üléssel, ahonnan mindent lehet látni, és hallani meg főleg.
Igen, hát mint hogyha azt olvastam volna, hogy a legjobb zenei élmény pont itt az állóhelyeken kínálkozik majd. Valóban így lesz?
Ez minden zenei térnek, még koncerttermeknek is ez a sajátja, hogy a mennyezet rendkívül fontos szerepet játszik az akusztikai lecsengésben, hiszen előbb-utóbb minden hang, ami a melvédekről, illetve a különböző kemény felületekről elkezd visszaverődni a térben, hiszen mindig azt szoktam mondani, nem a közvetlen hangot halljuk csupán, nem az énekesnek azt a hangját, amit a testéből kiad, hanem tulajdonképpen egy hangszer beénekel bele a zenész, és játszik bele a zenekar, tehát mi egy teret hallgatunk. Na most a harmadik emeleten olyan mennyiségű hangenergia van a Lócz Freskónak a jótékony reflexiója miatt, hogy ezek a helyek véleményem szerint demokratikusan a legrosszabb láthatóságú helyekhez tartoznak, tehát olyan, mint egy potmétert nyomnánk, nyilvánvalóan az első sorból fantasztikusan lehet látni, de akkor nem a teret hallgatom. A harmadik emeleten talán nem lehet a 100%-át a színpadnak látni, viszont fantasztikusan lehet hallani. De most hozzátartozik az operakultúra, ez egy dolog, és ez fontos elmondanom. Ezeket a helyeket elveszítettük volna, hogy ott ülőhelyeket rakunk, és nagyon fontos küldetése egy ilyen háznak is, hogy olcsóbb jegyeken olyan embereket, elsősorban fiatalokat be tudjunk engedni, akik ezeket a legendás előadásokat ebben a házban meg tudják hallgatni. Tehát a közép-európai operajátszásnak, de Londonban is, de rengeteget álltam Bécsben, Münchenben oldalt, Bécsben több száz állóhely van, ami kimondottan annak a közönségnek van fenntartva, aki az előadás hangulatát eldönti. Tehát szoktam mondani, ha a műpában fönt állnak a fiatalok, akkor az egy jó koncert lesz. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát ez egy hangulati elem is valahol, hogy a harmadik emeleten ismerkedtem össze a legjobb barátaimmal.
De kétségtelen.
De valóban ezt azért Ókovács Szilveszter talán jól lenne reflektálni erre, hogy valóban ezt a célt szolgálja majd a terveik szerint, hogy mondjuk a fiatalokat, vagy a kisebb pénzűeket is meghódíthassa az opera, mert hogy beszélgettünk erről a múltkorában, hogy mintha az opera barátok közönsége, vagy a rendszeresen operába járók korosztálya igencsak kitolódott, vagy hát előregedett.
Szerintem egy cezuránál vagyunk, és ezt az amúgy is a mélyben zajló komoly változásokat, amelyek exponenciálisan erősödnek, ezeket a Covid meg ki tudja, lehet, hogy ez a háború is tulajdonképpen egészen pőrén megmutatta. Tehát megélhetném tragédiaként is, már nyilván nem a háborúra gondolok, az persze, hogy az, a Covid is, de hogy a nézők elfogyása, vagy a struktúra, a korfa átalakulása tragédiás, de legalább most megmutatta, és nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg ezer fronton kell tennünk azért, hogy új nézőket szerezzünk, és valóban az állóhelyeknek hozzáférhető lesz a helyára, valóban nem mondhatja senki azt, hogy nincsen több tízezer forintja arra, hogy ő, nem tudom, a zsője legelső soréban csücsüljön, de azért az is tény, hogy ahogy egy koncertet, 245 percet az ember egy kis ilyen fenéktámasznak döntve magát, illetve lábával kitámasztva, meg ugye van egy korlát, amire rákönyökölhetsz, végülis fölvehet több testhelyzetet. Nyilván nem azt a kényelmet adja, de az ára viszont ezzel bőven arányos, sőt, tulajdonképpen még annál sokszorta kisebb is. Tehát valóban ez egy olyan szerep, egy olyan lehetőség, amellyel az igazi rajongó igenis be tud jutni. Tehát megfizethető jegyáron. A többieknek viszont muszáj a magasabb helyár mellé kényelmet is adni. És ez egy fontos felismerés volt itt. Tehát egész egyszerűen ma már sem az időérzékünk, sem egyébként is a türelmünk, az idegzetünk nem nagyon bírja azt, hogy 3-4 órákat úgy töltsünk, hogy a térdünk az előző vállához ér. Tehát ezt a harmadik emeleten nem lehet elvárni, hogy ez ne történjen meg, tehát ott a viszonylagos szükség az megmarad, de a helyár ezt kompenzálja bőven. Lent viszont tényleg kényelmes. Tehát el kell jönni, ki kell próbálni.
Azt hiszem, hogy legutóbb is beszéltünk arról Ókovács Szilveszterrel, hogy sokan nem is jártak az elmúlt években operát nézni, mert hogy azt az Erkel Színházban tehették volna kizárólag, márpedig sokak számára, ha opera, akkor az Andrássy úti operaház, az Ybl Palota. Nyilván, hogy ez sokak számára így van, és ez evidens. És nyilván eddig is és a jövőben is sokan jöttek, és sokan jönnek magáért az épületért. Most a felújítás vagy a megnyitás után meg különösen. Baj ez?
Bocsánat, röviden válaszolok ám, aztán jött szó. Természetesnek gondolom azt. Most elképzelem mondjuk magamat gyerekként, hogy mondjuk vendégségbe megyünk valahová, ahol az egy gyönyörű, mondjuk egy ilyen villa, valami jó módú osztálytársnak az ízlésesen berendezett villája, akkor oda az ember szívesen fog menni, abból emlékek képződnek. Nem mindegy, hogy egy épület milyen, még egy magánház esetében sem, de az összművészetnek, a művészet különböző orgonasípjait egybefogó operának végképp egy fontos attribútum az, hogy az építészek milyen kubatúrát, építőművészek milyen kubatúrát tesznek föl, ezekben része az építőművészet az operának. Ez az Erkel Színház esetében nem valósult meg. Tehát, és ez nem Kocsis Ivánt bírálja, akinek a mostani sziluett, vagy szerkezet, vagy kinézet tulajdonképpen a kézjegyét magánviseli, hanem egész egyszerűen az a ház nem szép, nem is azért szeretjük. Aki szereti, nem azért szereti, mert szép lenne az akusztikájáért, meg egyéb dolgokért, meg olyan közvetlen, meg nem kell, hogy feszengedi benne, de hát az, hogy egy gyönyörű épületbe szívesen járunk, ez nem ördögtől való, tehát ezt
Ybl... Tehát a közeg meg az épület az nagyon fontos az opera szempontjából?
Azt mondanám, hogy a legjobb építészek, és remélem az a műpára is ugyanígy igaz, csak annak a kasszáját én nem látom, a legjobb építészek azok esténként készpénzt tesznek le haláluk után is jóval az intézmény kasszájába. És Ybl Miklós ezt csinálja. Minden este ad nekünk egy zsák pénzt, amit a turisták vagy a magyarok azért fizetnek be, mert hogy ide akarnak bejönni. És ezért is nagy a felelősségünk, hogy akkor innen indulunk, hogy ezt párba kéne állni az építészeti minőséggel. Én remélem, hogy tudunk egyébként, csak el kell ismerni, hogy ez egy nagy fór, és ezért is voltak nagy vitáink nekünk, mert én tudtam, hogy nem nehéz belátni, hogyha ezt évekre elveszítjük, a bevételeink, a közönségünk is elapad, és nem akartunk erről lemondani. De most hagyjuk már, mert ez elmúlt, és most újra itt van, és akkor újra élvezhetjük Ybl társaságát.
Ez Oboki Gábor ehhez talán hozzáfűzze valamit.
Beszéltünk róla. Ez a tér, kimerem mondani, Magyarország legpatinásabb középületben lévő tere ami fémjelzi ennek az országnak a múltját, történelmét, és ha valaki egy nemzeti díszteremben gondolkozik, akkor valószínűleg az emberek 90%-a ezt a termet említené meg. Tehát nekünk nincs Elizé palotánk, nincs Sajó palotánk, nincs 6 koncerttermünk, és érdekes, még a Zeneakadémia se tudta felvenni a versenyt, a MIPA meg pláne nem tudja felvenni a versenyt, azzal együtt, hogy ezek a terek nyilván a maguk műfaján belül fantasztikus akusztikai környezetet biztosítanak. De az a patina, az a csodálatos képzőművészeti, iparművészeti együttes, ami ebben a házban megvalósul, ez rabul ejti az embereket, még akkor is, hogyha érzéketlenek erre. Én el kell mondjam magának, hogy amikor én gyerek voltam, én az operaházban mindig egy ilyen varázskastélyt láttam, jó, sokkal sötétebb volt a ház, nem tudom, hogy miért az emberek miért szerették, de volt benne egy ilyen elegancia, meg ettől a sötétségtől egy kicsit egy ilyen visszataszító hangulata. De a harmadik emeleten mindig valahogy egy olyan hangulat volt, én még a színpad porára is emlékszem, mikor fölment a függöny. Nem voltam egy túlérzékeny gyerek, én nem hallgattam operát, engem elvitek operába. Na most az a tragikai vétség, az sajnos velem ott a harmadik emeleten történt meg, hogy a mai nap meg nem tudok erről a szerről lejönni 59 évesen. Tehát valóan Szilveszternek igaza van, hogy itt az összművészet, a Gesamtkunstwerk, hogy a Wagner hívta, az igazán megvalósul. Mert az, ami a színpadon történik, meg ami az akusztikai térben lecseng, az tulajdonképpen építészetileg, képzőművészetileg velünk együtt van. Tehát ez így egyben egy élmény. És ez nem véletlen, hogy egy külföldi a belép Magyarországra, és egy pici intellektuális élményt akar kapni, akkor először az operába fogja a jegyét megvenni, és ez nem baj, mert ez nem azt jelenti, hogy ő Traviata rajongó, de nem tudhatjuk. Szóval ez a műfajnak szerintem a szépsége, hogy az, amit az ember megkap, mint egy nyitány ebben az épületben, az folytatódik a színpadon. És lehet, hogy valóban, ahogy Szilveszter mondja, újra tudunk egy olyan közönségnek nyitni, akik tévén keresztül, DVD-n keresztül, rádió közvetítésen keresztül soha nem fognak operát hallgatni. Ezért az építészetnek ez az ereje véleményem szerint itt nagyon tisztán és autentikusan megnyilvánul ennek a rekonstrukciónak a szellemében.
Az építésznek akár a tervezésnél, akár az épületről való gondolkodásnál mindig bele kell helyezkedni az épület funkciójába. Hát ugye ez többször elhangzott, utalt rá, hogy opera rajongó, és hát ahogy beszélt az operával kapcsolatos élményeiről, zenei élményeiről, ezt mindannyiunk számára evidenssé teszik, de hogy ez a tervezésnél nagyon fontos, vagy legalábbis nem árt, hogyha ilyen erős kötődése van a zenéhez, az operához az embernek, mert hát gondolom akkor azt mondhatnánk, hogy amikor egy kórházat tervez az építész, akkor egy kicsit legyen orvosnak, hát vagy legalább, vagy legyen beteges, vagy egy kicsit orvosnak kell lennie, és amikor mondjuk egy operaházat tervez, akkor hát legalábbis opera rajongónak, vagy egy kicsit karmesternek kell lennie.
Üzemi mérnökök vagyunk, tehát mi a matériában vagyunk benne. És ez az építészetnek egy állandó dilemmája, hogy mi művészek vagyunk-e, vagy mérnökök. De kétségtelen, hogy azért nagyon sok mérnök meg tud oldani egy műemlékfelújítást, hiszen anyagról van szó, ahol lehet tudni, hogy az milyen volt. De ahhoz, hogy az a szellemiség abba a házba beköltözön, hogy mondjuk egy állóhelyen mi történik egy 16 éves tinédzserrel, ahhoz nem baj, hogyha ővel is 16 évesen ez megtörtént. Tehát magyarán én azt gondolom, hogy sok Zoboki Gábor el tudta volna végezni ezt a munkát, de valószínűleg nagy szerencsém lehetett azzal, hogy én ezt a fajta hátteremet ebbe a házba bele tudtam oltani, és azt kell mondjam magának, hogy volt olyan kollégám, aki életében nem volt az operába, és ezt a munkát 5 éven keresztül végigcsinálta, és most operát néz otthon DVD-n. Tehát, hogy ez ám jön, és ez biztos, hogy összefügg ezzel, hogy egy mérnök hidegen a matériában gondolkodik-e, vagy ahogy mindig mondjuk, a szellemiségét és az érzelmeit, tehát a fején kívül a szívét tudja használni. Kétségtelen, hogy ezt így kívülről nem lehet megítélni, de még a vitáink jelentős része is, ha voltak ilyenek, amik sebeket szereztek nekünk, azok is tulajdonképpen inkább erről szóltak, mert abban, hogy a színpad gép milyen legyen, abban senki nem kételkedett. De végül is ez, azért lássuk be, a teremtő a lélekben adta nekünk a legtöbb energiát, és pont egy ilyen nehéz időszakban, amikor háborúdul Európában, és ezt majdnem kimondta a Szilveszter, én akkor hagyd mondjam ki, pont a lélekkel kellene foglalkoznunk többet most, mert a fene megette a matériát, látszik. Tehát az opera a lélek műfaja. És ez, én véleményem szerint ez örök. Na most az, hogy ez hullámzik a műfaj sajátosságait figyelembe véve, mint minőség, ez szerintem egy természetes folyamat. És az pont a mi operázunk történetében is voltak sötétebb lukak, és voltak fantasztikus olyan sztár korszakok, amikor a magyar zeneművészet világcsúcson volt. És ha megengedi még ezt az egy mondatot, mint zenerajongó, én azt gondolom, hogy Budapesten élni ma Európában, ha az ember zenerajongó, az tökéletes.
Még egy rövid zárszó, Ókovács Szilvesztertől.
Azon gondolkoztam közben, hogy hát szabad-e azt kimondani, akár az ember mondjuk templomban van, vagy operaházban, szokták a zene templomának is mondani, én ezt nem annyira szeretem, vallásos emberként sem, mert attól tartok, hogy elidegenít sokakat attól, hogyha túlzottan szentélyesítjük akár így operaházát, akkor sokak úgy gondolják talán, hogy nem méltóak hozzá, hogy belépjenek, de ide, sem a templomban nem bűntelenül kell belépni, úgyhogy mindenki méltó rá. Csak azon gondolkozom, hogy tehát egy alapvetően nem rövid, mert az opera műfaja az egy bőbeszédűbb, vagy mondjuk úgy, hogy a megértés lassabb és mélyebb ritmusára szabott műfaj. Tehát, hogy aki operát hallgat, vagy egy hosszú homiliát a templomban, az nem baj szerintem, hogyha egy kicsit elkalandozik. De ha az Ibl operaházban kalandozik el, mert nem tud figyelni, nem tudom én, 3 órán keresztül, akkor is megtermékenyítheti őt, ennek a helynek a szelleme, tényleg az építészeti vagy a képzőművészeti programja, rengeteg festmény, mindenféle érdekességek, és tud hozni jó döntéseket, rádöbbenhet a saját életével kapcsolatban valamire. Ezek nem távoli ezoterikus dolgok, hogy az ember ott, amikor végre kiszakítják a világból, és oda kötözik őt 3 órára a székhez, és egy izolált helyre kerül. Vagy Borsa Miklós, a korábbi műszaki igazgatónk, ugye szegény már nem él, de gyakorlatilag 40 évet az operában töltött, addig ő mesélte azt, hogy ahogy Ibl bevezeti az embert a házba, aztán megforgatja a nagy lépcsőn, tulajdonképpen az út porát is leveszi a cipőről, meg így kicsit elszédít, és mire beérsz a teremben, nem minden operázó van ám ez így, tehát van, ahol egyszerűen akár Bayreuthban szélfogó, aztán bennülsz a nézőtéren. Szóval, hogy itt ennek megvan adva ez a lassú ritmusa, az ember kimossa magából tulajdonképpen, még ma is igaz ez, a külvilágot, és belecsöppen valamibe, ami a magunkba szállása alkalmas, és az opera, meg még a balett is ugyancsak erre alkalmas műfajok. Tehát, hogy érdemes egy ilyen lélekmosást kipróbálni, még annak is, aki az operától még távolabbnak érzi magát.
És hát ezt március 12-e után meg is tehetjük, akkor megnyitja kapuit ismét az operaház, amelyet hát mondhatjuk, hogy a pincétől a padlásig felújítottak. Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója és Zoboki Gábor építész, az operaház rekonstrukciójának tervezője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt voltak.